Isten igényét a Lukács evangéliumából fogjuk olvasni, akinek van lapja, az láthatja ki ezt a papíron. Az első fejezetből, a 26. verstől a 38-ig. A 6. hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid városából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: üdvözl légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbente szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd, az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehet éges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapban van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Imádkozzunk. Drága mennyi atyán, köszönjük neked azt, hogy az advent a te várásodról szólhat, és köszönjük azt, hogy amikor várunk, akkor ez nem tart örökké. El fogsz jönni, és a te országod kezdetét veszi. És köszönjük neked azt, hogy elküldted az Úr Jézust, és már itt kezdetét vette valami. Köszönjük azt, hogy magadhoz hívsz bennünket, így karácsonykor is. Kérlek azért, hogy beszélj a mi szívünkkel, változtasd a mi életünket ma délelőtt is. És imádkozom nem csak ezért a gyülekezetért, hanem mindenhol, ahol a világban a karácsonyt így ünneplik, rólad szólóan, a te fiad van a középpontban, ott te szólalj meg, te hívj embereket magadhoz, és te építs fel bennünket újra, és egyre inkább a te fiad képére formálva. Így kérlek, hogy legyen közöttünk ma is a te lelked által, áld meg Lacit, és add a szavakat az ő szájába, a te igéből. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.
Körülnéztek, és akkor látjuk, testvérek, hogy olyan, mintha immár minden készen lenne. Ragyognak a kis égősorok, szépen föl van díszítve itt az imaterem is. Már ott a bejáratnál is láthattuk, hogy a csillag hirdet dolgokat. És az embernek van egy ilyen érzése néha, hogy hát ez a karácsony. Belengi ugye a finom kis mákos beiglinek, vagy diós beiglinek, vagy kinek mi, pisztáciás beiglinek az illata, a szobákat, a termeket. És az ember úgy gondolja, hogy na hát ez az, szép békességbe el vagyunk, és hogy valahogy ilyen volt a karácsony, és hogy ez az a karácsony, amire mindig vágytunk. Persze vannak gyerekkori emlékeink, meg ételekről, meg sok mindenről, de amit most meg fogunk nézni, az bizony nem erről szól. Az egész másról szól, és ahhoz, hogy értsük, amit a szemünk előtt történik, egy kicsit vissza kell utazzunk, hogy mi is, milyen helyzet is az, amiben megtörténik ez a karácsonyi csoda. Hát az egyik ilyen fura hír az az, hogy 400 éve nincs próféta Izraelben. Nincs világi hatalom, és nincs növekedés sem. Ez az Izrael a kiválasztott nép, amelyik az ígéret földjére bevitetett. Most nem azt látjuk, hogy annyira jó állapotban lenne. Szól pedig az ígéret, akkor is szólt az ígéret Isten népének, Izraelnek, hogy annyian lesznek, mint a csillagok, vagy mint a tenger fövenye. De nem szólt az ige. Olvasták a tekercseket, minden áldott alkalommal volt templom, voltak szentíratok, de nem lett élet belőle. És mint Illésnél, igen hosszú lelki szárasság köszöntött be Isten népére. A helyzetüket pedig érdekes módon nem látták reménytelennek az ott levők. A papok, a farizeusok, és főleg nem magukban kerestek hibát, azért, mert eltértek Isten valódi tiszteletét, Től, sőt, Dölyfösen, mint akik mindent tudnak, álltak be templomi szolgálatokba. Kifelé megmutatva, hogy mennyire fontos az áldozat, az áldozatuk, de befelé csak mocsok volt. Nem hittek abban, hogy Isten változtathatna ezen. Ugye azt mondják később, olvassuk, hogy meszelt sírok, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Hogy kívülről jól néz ki, de hát bent rothadás van. Igazából nem hitték el, hogy Isten bármin változtathatna. Egész odáig jutottak, hogy már nem foglalkoztak vele. Tulajdonképpen nem hittek Istenben. Fenntartották ugyan a kultuszt, nagyon szép látványos dolgok voltak, de igazából a kultusz fenntartása az ő hatalmukat is szolgálta, és hát így kaptak zsíros falatokkal teli állást, lehet mondani, nem? Megcsináltak ők mindent látszólag, hogy ez a pici kis uralom, ami a kezükbe van, az a kis hatalom megmaradhasson a kezükbe. Már rég nem voltak világuralmi törekvéseik, már nem volt ilyen. És az az érdekes, hogy ebben a érdekes, különleges pillanatban egy egyáltalán nem várt helyen, Názáretbe küld Isten egy angyalt. Ennek az angyalnak neve is van, majd fogjuk látni a későbbiek során, hogy a nevek fontosak. Gábrielnek hívják. Magát a kisvárost Názáretnek, Galileának egyik kisvároskája, ahonnan hallottuk utána, hogy semmi jó nem származhat. Mondják ezt a tudós bölcsek. Az akkori zsidók el is határozták magukban, hogy ez egy ilyen előkis őrse Izraelnek. Nem kell vele foglalkozni. Pedig nem. Mert Isten nem az ember szerint gondolkodik. Nem az akkori elérhető Biblia tekercsek kikutatásával lehetett megtudni, hogy ez hol, meg hogyan fog megtörténni. Az az érdekes, hogy egyáltalán nem ilyet tapasztalunk itt. Nem tudtak mindent. Mert azt mondjuk, hogy teljes a kijelentés, és ezzel nem hibázunk, de Istennek a kikutathatatlan szándékai, ezek fölött állnak. És aztán látjuk azt, hogy megjelenik ez a Gábriel nevű angyal. Tudjátok, amikor valaki találkozott a Bibliában angyalokkal, akkor hát két dolog lehetséges, nem mondok ezzel nagyon sok újat. Az egyik, hogy azt se tudta, hogy angyalt vendégel meg. Ugye ezt olvassuk később. A másik meg, hogy nagyon világos, hogy akivel szembe kerül, az Isten küldötte, az egy angyal. És most ez a helyzet, hogy Gábriel be is mutatkozik, és nagyon világos Mária számára, és a bemutatkozása az nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan korábban Erzsébetnek is bemutatkozott. Ott magáról úgy vallott, hogy Isten színe előtt álló, az Isten szolgálatában álló küldött. És ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor Illés jelenik meg, és az Akhábhoz küldené Obed-Jéhut Isten előtt, Isten szolgálatában állónak nevezi önmagát Illés. Amikor az Isten népe elhagyja a neki szánt utat, ő mindig küld valakit. Ez egy nagyon fontos szerintem, és nagyon biztató és bátorító, hogy ő mindig küld valakit, aki az ő szolgálatában áll. Az az érdekes, hogy persze sosem úgy, ahogy azt mi gondolnánk, ahogyan nekünk tetszik, ahogyan mi elképzeltük, hogy milyen lehet majd ez az eljövetel. És van egy csoda itt ebben az igében, itt látjuk azt, hogy megszólítja Máriát. Nagyon különlegesen, csodálatosan ezt a szűzleányt. Azt mondja, örülj, kegyelembe fogadott. Nincs szó arról, hogy áldást kíván, meg hogy békessége háznak, meg is zavarja egy kicsit, nem tud mit kezdeni ezzel Mária, hogy most hogy is van, csak ennyi? Örülj? De minek? Hát kinek örüljek? Nem? Tehát, hogy megérkezik valaki, és akkor... Ugyanis miért kellene annak örülni, akit Isten kegyelembe fogadott? És ma ez egy nagyon hangsúlyos kérdése lesz a mánknak, mert a karácsonyt előkészíti valahogy. Mert nekünk is szólhat az, hogy örülj, kegyelembe fogadott. Kegyelem annak kell, akit elítélnek. Remélem ez nagyjából világos számotokra. Szoktuk két fogalmat, irgalmat, meg kegyelmet mondani. Én nem vagyok annak híve, hogy ezt a két fogalmat nagyon markánsan és definíciószerűen válasszuk el. Ugyanis van ennek egy jogi fogalma, amnestiának hívják. És van általános, meg van, amikor egyénileg beadjuk a kérelmet, és még mindig tulajdonképpen börtönben levő, vagy a tárgyalás lefolyása után történő aktusról van szó. Na de hát most itt nem erről van szó, ugye? Tiltakozhatnánk, de hát ez egy szűz leány. Hát mi bűne, milyen vétke lehetett ennek a leányzónak? Rendben, hogy a nép vezetőik, vagy azok, akik farizeusként éltek, tulajdonképpen egyfajta bálványimádást működtetnek. Oké, rendben van, hogy tele vannak ragadománnyal, meg rengeteg belső bűnnel. Ahogyan ez később János is, meg Jézus is, keresztelő János is, meg Jézus is nagyon keményen beszélt erről, hogy csak a külsőségesek fontosak számukra, hogy fenntartsák a látszatot, hogy ők nem vétkeztek. De ez a lány, értitek, hát ez egy szűz leány, alázatos. Lehet, hogy nekem olyan képen van róla, hogy akár csöndes is. És később is azt látjuk, hogy nagyon engedelmes. Szóval az, ami történt, azt őt nem fordítja át, nem forgatja ki abból, amilyen. Na de hát mi baj van vele akkor, ha egyszer kegyelmet kellett találjon? És azt gondolom, hogy ugyanaz, mint mindnyájunkkal. Beleszületünk egy olyan világba, ahol örököljük az Istentől való elszakadásunkat, és annak minden tisztátalan következményeit. Ha a másikat az óvodába különnek látjuk, jobb játékkal játszik, akkor azonnal ott van bennünk a megmagyarázhatatlan szándék, vegyük el tőle. Nem az, hogy együtt játsszuk vele, elvenni. Hogyha valaki ügyesebb az iskolába, esetleg kitűnő tanuló, akkor az olyan, mintha úgy rávilágítana arra, hogy de hát én meg lustább vagyok nála. Vagy nincs olyan képességem, és akkor amiatt vagyok elszomorodva, és akkor az első adandó alkalommal az van benne, hogy na hát ezt el kell tiporni, be kell árulni, mindent csinálunk vele. És az az érdekes, hogy karácsonykor ezek a feszültségek, amik a későbbi életünkben is vannak, ezek oda kerülnek a fa alá. Hát ezért van az, hogy amikor mindenki vágyna arra, hogy békességes karácsonyunk legyen, akkor egyszer csak kipattannak ezek a családi botrányok, ezek a feszültségek, és szépen oda kerülnek a fa alá. Tudjátok, ezek nem ajándékok. Ezek az örökségünk. Hordozunk fájdalmakat, sérelmeket, hogy az első adandó alkalommal mi is oda csapjunk, visszaadjuk, annak is hadd fájjon. És kezded már érteni, hogy ennek a lánykának, Máriának miért van szüksége kegyelemre veled együtt, velünk együtt? Hát elpusztulna. Elpusztulnánk Isten jelenlétébe. Nem lehet így oda menni Istenhez. Az a törvény ugyanaz, mint Eszter idejében. Emlékeztek Eszter történetére. Amikor már királyné, és be kell menjen a királyhoz. De ott a törvény azt mondja, hogy hivatlanul nem lehet bemenni. És fél, és azt kéri, hogy imádkozzatok értem. Mert tudom, hogy lehet az a következmény, hogy fognak, és meghalok. Elvitet a király, mert nem, jó, rosszkor érkeztem. Magától nem mehetett. Hát akkor mit képzelünk mi, hogy a legnagyobb király jelenlétébe be lehet menni csak úgy? Csak úgy oda menni? Oda slisszanok, oda, nekem ez jár. Karácsonykor jövök. Csak hívásra. És kegyelem kell hozzá. Ki kell nyújtania a királynak az aranypálcáját rád? Emlékeztek Eszternél, hogy ne kelljen meghalnia. Hogy ne kelljen. Mert meghalljon a mi életünk. Még a királyné, még Mária, még te sem mehetsz be a jelenlétébe, anélkül, hogy kegyelmet ne kapnád. Szóval örülj, mert azt mondják ma neked, hogy kegyelembe fogadtak. Na de hát, ha rendben van ez az aktus megtörténő, hogy kegyelmed van, attól még te vajon kegyelembe fogadott vagy-e? És szerintem nagyon sokan rávágnánk, hogy igen, én is kegyelembe fogadok, de ez a jó hírünk. Szóval amilyenek igazán örülni lehet az, hogy hallottuk, hogy örülj, kegyelembe fogadott, de újra mondja az angyal, és ez ma nagyon kiváló és nagyon jó hír, amit érdemes elvinni magunkkal, hogy hozzáteszi, azt mondja, hogy ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt. Szóval nem kell félni, mert ott a fa alatt, nem a sok ajándék között megbúvik valami, amit kegyelemnek nevezünk, és amit el lehet venni ajándékként. Nem kell félni a holnaptól, nem kell félni a találkozástól Istennel, mert kegyelmet találtál. Ez a kereszténységünk legfontosabb üzenete. Hogyha te be akarod fogadni az eljövendő hatalmas királyt Jézus, ahogyan Mária tette, akkor kegyelembe vagy fogadva. Lehajol hozzád, és Isten legcsodálatosabb szerelme fejeződik ki ebben az aktusban. Tulajdonképpen a kegyelem, az nem más, így, hogyha kicsit körüljárnánk, ilyen lehajlást jelent, a magasabban álló jóságát, az alacsonyabbal szemben, az erősebb jó indulatát, a kedvességét a gyengébbel szemben, a nagyobbnak a kedvező jó tetszését a kisebbel szemben. Ez egyébként egy ilyen, ha új testamentumi szóként tekintenék rá, és ugye ott a görögben a charis, a latinban a grácia, az ami, ez egy ilyen kegyes, kellemes magatartást jelentő dolog. Olyan forma, hogy Istennek mintegy tetszik az, hogy irgalmat gyakorol, ajándékot ad, segítséget nyújt. Tetszik neki. Rajtad is ezt a kegyelmet akarja gyakorolni. Nem azért, mert olyan dőfös és fellengzős, egyszer ajándékozni akar téged. A kegyelem a jóság kiárasztása az érdemtelenekre. Emlékeztek, mit szoktunk úrvacsorakor gondolni, arra, hogy van-e érdemünk kimenni, úrvacsorázni vagy sem. Ő ki akarja árasztani a méltatlanokra, az érdemtelenekre a kegyelmét. És azért, ha belegondoltok, hogy karácsonykor még nagyobb szükségünk van erre, hogy eljusson hozzánk ez az örömhír. Hogy megtapasztaljuk végre, hogy úgy is szeret valaki, hogy nem az érdemeink, meg a kierőszakolt, félelmekkel átitatott indulataink miatt fog szeretni, hanem csak úgy kinyújtja az aranypálcáját ránk. Mária annyit mond, és ez nagyon fontos nekünk is, hogy történjék a te beszédet szerint. Hogy történjen meg ez. Ez nem csupán egy engedelmesség, tehát ne gondoljuk, nem csak egy megadás, hogy az elkövetkezendő események elé így megadással tekintünk, hanem azt is jelenti, hogy örömteli és félelmektől mentes várakozással tekint igazi advent. Várni arra, hogy életté legyen benned, igazi életté Jézus, akiről az angyal így beszél, magasságos fia. Az ő engedelmessége már ott kiderül, mármint Máriáé, hogy halálig tartó, mert az Úr szolgáló lánya vagyok, így fejezi ki, vagy én az Úr szolgáló lánya vagyok. Ezzel kifejezi, hogy elfogadtam a kegyelmet, és tegyél velem azt, amit szeretnél. Tied vagyok, szolgálni akarlak. És ez egy életre szóló elhatározás. Benne van, hogy tudja, hogy sokan el fognak fordulni tőle. Most gondoljátok el a helyzetét Máriának. Egy olyan közegbe, ahol emiatt megköveznek embereket, ott lesz majd terhesen, állapotosan, és látni fogja az egész közösség, egész Názáret szájára fogja venni. Ha, látjátok? Itt van. Meg fogják bélyegezni őt is, meg a gyermeket is. Azt fogják mondani rá majd, hogy parázna volt, benne volt a pakliba, hogy azonnal megkövezik, Jézusra pedig, ha megmarad, akkor azt fogják mondani, hogy zabi gyerek. Egyébként, így olvassuk János evangéliumában, a 8. rész 40. versétől olvasom, de ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van az Isten. Jézus így szólt hozzájuk, ha az Isten volna, a ti atyátok szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? És mond egy nagyon súlyos választ, mert hallani sem bírtátok az én igémet. Amikor arra gondoltok, hogy valamiért nem értjük Jézust, akkor jusson eszetekbe ez az ige. Nem értjük akkor, amikor lejött a földre, nem értjük úgy, mint Mária, amikor azt mondja, hogy kegyelembe fogadott, mert hallani sem bírtátok az én igémet. Mária nem így tesz, és nekünk is ez a jó hír, hogy választhatunk ebben. Eldöntötte, hogy közösségben akar lenni élete végéig Jézussal, Istennel, engedelmes, alázatos szolgaként. És nem érdekelte az sem, hogy Józseftől majd vajon kap-e megértést. Az sem érdekelte, hogy kiközösíti őt a nagyszerű közösség, akiknek megvannak a játékszabályaik, akik előtt az sem kizárt, hogy majd megkövezik, ahogy mondtam. Ezzel a döntéssel még egy dolog eldőlt, az is, hogy Isten teljes kegyelmét fogja élvezni. Azt is jelenti, hogy mi is ezt a kegyelmet élvezhetjük, és azt is jelenti, hogy ezzel a döntéssel mi mindig többet kapunk tőle, mint ami elképzelhető lenne. Ilyen az Isten kegyelme. Mindig többet kapunk tőle, mint ami elvárható lenne, mint amit megérdemelnénk, mint ami egyáltalán járna nekünk. Hát ez a karácsony, ez az ajándéka. Te befogadtad már Jézust, a születendő gyermeket. És nem hiszem, hogy amíg mi küzdünk az ellen, amíg nem kérjük, hogy vele egy helyen élhessünk, amíg kizárjuk az otthonainkból, az iskoláinkból, a munkahelyekről, a tolerancia jegyében, megtiltjuk, hogy Jézusról beszélhessünk, addig a karácsonyi ünneplésünk teljes lesz, nem lesz teljes, és nem lesz békességes, és nem hiszem, hogy amíg a gyűlöletnek csak a legkisebb csíráját is tápláljuk egy másik ember iránt, amíg pletykálunk és terjesztjük, hazug vádakkal illetjük, addig az otthoni kandallók patogása majd szépen el fogja rendezni, és a lelkünket megnyugtatja. Nem hiszem. Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, hogy Isten nem csak a fogantatást intézi másképpen, a névadást is. Ugye nagyon érdekes, hogy nálunk ez hogy szokott lenni. Amikor mi a kis jövevényeinket várjuk, akkor nagyon sok mindennel készülgetünk, csinálunk babaszobát, meg valószínűleg kelengyének hívják, ugye azt készítjük el, aztán csinálunk egy nagyon sok mindent, lehet, hogy kifestjük még a szobát is, aztán készülünk pelusokkal, készülünk a egyéb dolgokra, babaruhákat veszünk, és elkezdünk gondolkodni a kereszt nevén. Nálunk ez így szokott menni. És ugye milyen érdekes, hogy hát mi nem tudjuk, hogy ki fog érkezni. Nem ismerjük azt, hogy kit kapunk ajándékba gyermekként. És elkezdünk gondolkodni azon a néven, amit ő egy egész életen át fog viselni. Tudjátok, a név bizonyos értelemben meghatározójává válik annak az embernek. A jellemének a tükröződését is mutatja valahol. És mi ezt, ha úgy tetszik, tudatlanul tesszük. Amikor megszületik a gyermek, akkor mi nevet adunk neki. És érdekes az, hogy Ádámnak sokkal könnyebb dolga volt, amikor Isten elé hozta az állatokat, emlékeztek rá, és akkor nevet kellett adjon neki. És hát ő legalább látta, hogy fog kinézni, hát nekünk még ez sincsen. És akkor így leszek én László. Azt szoktam mondani, hogy amikor a fiamnak kellett nevet adni, mindig kérdezték, hát hogy lett Laci? És akkor elgondolkozok mindig, hogy hát olyan 3 évet töprengtem rajta. Persze ez nem igaz, mert annyira egyértelmű volt, hogy ő az egyetlen, aki viszi tovább a nevünket, hát akkor Laci, ennyi. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, de itt nem erről van szó. Amikor Ádám nevet ad, akkor kifejezi azt, hogy uralkodni kezd azokon az állatokon. A név egyfajta uralkodás és birtoklás is ebben az egész folyamatban. Az első lépés ahhoz, hogy birtokba vehessem azt, ami az enyém, az ajándékomat. Isten itt maga ad nevet a születendő gyermeknek látszólag. Pedig nem. Ugyanis a földre jött gyermeknek már van neve. Öröktől fogva van. Akinek neve Jézus. Azért mondja el, hogy részünk lehessen, kicsit birtokolhassunk, birtokba vehessük az Istent. Hát ezért végképp örülni kéne. A miénk az Isten teljessége. Kimondjuk a nevét. Emlékeztek rá, hogy Mózes megkérdezte, hogy hát de mit mondjak? Ki az az Isten? És akkor elhangzik ez a szó, hogy vagyok. Hogy ő a vagyok. És tudjátok, milyen érdekes, hogy Jézus felnőttként ugyanúgy elmondja, hogy én vagyok. És nekünk ez nem jelent semmit. Hát igen, ott van, meg ott volt, stb. De ez nem egy létige csupán. Ez azonosította önmagát Istennel. És ott az Isten neve újra megjelenik Jézusban. És a zsidók köveket ragadnak. Mert tudják, hogy akivel szembeállnak, ő magát az Istennel egyenlővé tette. Mert a neve elhangzott. Jézus a neve. És akkor most nézzük Jézus csodálatos neveit karácsonykor. Tudjátok miért? Majd megpróbálom ezt is elmondani. Mert hogy nem ilyen egyszerű, hogy adta nekünk Jézus nevét. olyan jó, amikor imádságba elmondjuk, nem? Akkor tudjuk, hogy ott van mögöttünk, ott van mellettünk, és Jézus nevében oda mentünk az Isten szentjéhez. De azért nem ilyen egyszerű a helyzet, mert Jézus neve önmagában is csodálatos. Máté a név tartalmát is megadja, ugye nyilván tudjátok ezt, hogy ő szabadítja meg népét bűneitől, az az üzenete, Isten megszabadít. Isten ugyanis Jézusban, emberré lett örök fiában, megszabadítja népét bűneitől. A Jézus név a Jesuából ered, amely a Jehoshua vagy Jósua nevekből képzett későbbi forma, és az a jelentése, az Úr, az üdvössége, a szabadítása, és vannak, akik megkülönböztetésű még hozzávigyeztik azt, hogy a názáreti, mert hogy ez az előnévvel pontosítják az akkor nagyon sokaknál adott Jézus nevet. De neki nem csak ezek a nevei. Nem tudom, tudjátok-e, de több mint 200 neve van a Bibliánkban. Most egy kicsit segíteni fogok, mert nem fogok mind a 200-at elsorolni itt ma nektek, nem ez a célunk. Viszont házi feladatnak már most mondom, hogy tegyétek meg, hogy egy kicsit utána jártok, hogy Laci tényleg igazat mondott-e, és keressétek a neveit. Nézzétek meg, hogy milyen gazdag az Isten, mert hogy a név, ahogy mondtam, jellemez, és nem szól másról ez, hogy ő megváltónká lett a messiásunk, és számos nevet, méltóságra, címeire utaló neveket birtokol, így ezeknek a megismerése is számos árnyalattal gazdagíthatja, örömforrásunká teheti a karácsonyi kisdedi érkezését, tulajdonképpen a világ urának az érkezését. És így tisztelhetjük a királyt. Nem tudom, biztos szoktatok mosolyogni azon, hogy egy-egy ilyen brazil, vagy nem tudom én, mexikói szappanoperában José Armando Luis de Cuatro, nem tudom én, milyen hosszú nevet mondanak, aki épp szerepel a főhősünk. És megmosolyogjuk, hogy hát nekünk legfeljebb három nevünk van. De ez egy nagyon sokféle árnyalatot hordoz. Sok esetben megmutatta azt, ugye nem tudom, tudjátok-e, de például Magyarországon a vezetéknevek, azok az 1600-as évektől datálódhatnak, amikor aztán törvénybe iktatták, hogy legyen vezetéknév, mert már nem tudták megkülönböztetni, és akkor nagyon sokféle vezetéknevet. Tehát azt hiszem 1700-as évek kezdetétől lépett aztán hatályba. Addig is nyilván voltak vezetéknevek, szóval nem erről van szó, csak éppen a méltóság kifejezésére is szolgáltak. Na hát akkor, gyertek egy kicsit velem együtt, és szólítsuk meg őt. Illessük őt néhány méltó, rájellemző kifejezéssel, névvel. Fogadjuk illendően, aki érkezik, a kisdedünket. Az egyik éppen ebben a történetben az angyal által fejeződik, és nagyon fontos, Immanuel, velünk az Isten. Ugye azt mondja, hogy örülj, kegyelembe fogadott, mert veled az Isten. Immanuel. Ott van azonnal, hogy azt tudja mondani Máriának biztatásul, de ma ránk nézve is biztatásul, hogy ember, téged, akit kegyelembe fogadtalak, veled van az Isten. El tudjátok képzelni, milyen nagy dolog ez? Az, aki befogadhatatlan, aki kézzel csinált templomokban nem lakik, az ma azt mondja nekünk, hogy velünk akar lenni. Velünk van. A világ végezetéig. Jézus így jött el. Ez egyébként ugye az Ézsaiás könyvébe, a 9. részbe is megvan, a 6. versben. Ugyanazt állítják, hogy Krisztus, aki a Betlehemben fog megszületni, maga lesz az Isten, aki emberi formában jön le a földre, hogy a népe között lakjon. Aztán látjuk, ő az Isten fia. Ez megjelenik itt is. Nem elég, hogy a magasságos fiaként állítja be, hanem az a cím is ott van, Isten fia. Jézus az Atya egyszülött fia. Ezt olvassuk a János evangéliumának az első részében és a 14. versben. Tulajdonképpen ez a kifejezés 42-szer fordul elő az új szövetségünkben. Krisztus istenségét támasztja alá. És ezt is rögtön láthatjuk itt a felolvasott szakaszban. Aztán a Krisztus név, amit ugye azt szoktuk mondani, hogy názáreti Jézus Krisztus, aki már nagyon pontosan akar fogalmazni, az már ezt mondja, csomagba kapjuk, ő a názáreti Jézus Krisztus. És ez a tisztségére, a méltóságának a megjelölésére is szolgál. A görög Krisztus név az arám mesiká, vagy a messiás fordítása, a felkentett, messiást jelentett. És ugye világos, hogy ez már olyan kép, amire a mai zsidók is, vagy a mai rabbik is tiltakoznak. Mert azt mondják, hogy ő még nem jött el, ők még várják. Aztán olvassuk Jánosnál, hogy ő a világ világossága. Jézus eljött ebbe a bűntől elsötétedett világba, és munkája és a szavai által élet és igazság világosságával árasztja el azt. Szóval nem ezek a kis karácsonyi díszek, meg égők, meg világosság lesz a mi igazi világosság. Az, amit hagyunk, hogy bele világoljon az életünkbe, hogy Jézus neve teljessé lehessen így is. Amikor hagyod azt, hogy megítéljen, amikor hagyod azt, hogy ő világosságú legyen a te életedben is, és így legyél kegyelembe fogadott, akkor azt gondolom, hogy ő lehet a te neved a világ világossága. Olvassuk, hogy az egyház feje, Efézusi levélben, az első résznek a 22. versében olvasunk erről például, de aztán azt mondja, hogy a 4. részben is megjelenik ez. Az egyház feje Jézus Krisztus, nem pedig egy király, vagy egy uram, bocsánat, pápa, vagy bárki, aki vezeti az egyházat, nem erről beszél. Krisztus az egyház feje, és szuverén uralkodója az egyháznak. Mindazoknak, akiért meghalt, és akik őt befogadták üdvözítőként, akiknek kegyelmet adott. Aztán olyan jót szoktuk mondani ilyenkor karácsonykor, hogy ő a békesség fejedelme. És azt várjuk, hogy jöjjön el, igaz? Békesség fejedelmeként. És olyan csodálatos ez, ez is egyébként Ézsaiásból származó, és nagyon különleges név ez, azt mondja, hogy békesség fejedelme. És ő mit mondott? Nem úgy adja az ő békességét, ahogy a világ adja. Hát akkor hogyan? Úgy adja az ő békességét, hogy te, akit kegyelembe fogadott, többé nem akarsz a saját igazodért küzdeni. Nem akarsz többé másokat eltiporni. Benned lesz békesség. És ez fog kisugározni karácsonykor másokra. Bánthatnak, elvehetik a játékodat, elvehetik az ajándékaidat, de Krisztust, a békesség fejedelmét nem vehetik el belőled. Aztán ugyanitt olvasunk még egy pár dolgot. Azt nevezi, hogy csodálatos tanácsos. Belegondoltatok abba, hogy akit mi megengedett Isten, hogy birtokoljunk, az a csodálatos tanácsos. A teljes bölcsességnek a birtokosa. Minden ő maga. Vagyis, hogyha én kérdezek tőle, ami egyébként borzasztó, de a legritkább esetben jut először nekem eszembe. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Van egy probléma, én aztán tudom, megoldom, megcsinálom. Kocsi lefulladt, rögtön nyitom a motorháztetőt. De van egy csodálatos tanácsosom, aki még a motorházam belsejét is ismeri. Bármilyen hihetetlen. És tud tanácsolni. És hányszor megtapasztaltam, hogy ő, az ő tanácsára az életem megváltozott. Testvérek, ez a legfontosabb, hogy Krisztus meg akar változtatni mindent. Azzal, hogy eljött a földre, ő ezen is akar változtatni. A te tanácsosod akar lenni. Erős Isten. És mi hogyan szoktunk imádkozni? Hát ha te meg tudod tenni. Hát erős Isten. Ez a neve. Nincsen nála hatalmasabb. Rövidebb lett a karja mostanában. 2000 év óta. Tehát, hogy akkor még úgy működött, most meg már nem nagyon. Hát hogy gondolunk mi az erős Istenre, testvérek? A reménytelenséghez, a lelki bajainkhoz kevés lett? Futkározunk mindenkihez, csak ő hozzá nem? Erős Isten. És aztán mondok egy furát, örökké való atya. Hát bocsánat, ez most a Szent Háromság. Igen, a Szent Háromság, de önmaga is örökké való atya. Nem fér a kis fejünkbe. Ő nem beszorítható a mi gondolati kereteink közé. Ő az örökké való atyánk. Csodálatos testvérek. És mindezt kínálja ma neked. És lehetne sorolni még, és kérlek benneteket, hogy soroljátok velem együtt, és dicsérjétek őt majd az imádságaitokban hálaadása, hogy ő szent. Ma is ezt olvassuk, hogy így fog megszületni, hogy szent, Istennek elkülönített. Igaz, ő út, igazság, ajtó, élet, sorolhatnám. Mennyi minden, testvérek. Gazdagodjatok ebből, ezeknek az árnyalataiból. Kérlek benneteket, hogy ne hagyjátok ott a kisdedet. Tudjátok, mire jó ez mindez nekünk, hogy az Isten neveit ismerjük. Minden ott kezdődik, amikor valakit megismerünk, bemutatkozunk neki. És Isten ma bemutatkozik nekünk egy kicsit, hogy jobban ismerd őt, hogy jobban bízzál benne, Mert ma azt mondja, nézzétek, mit mond Máriának. Istennél minden lehetséges. Semmi sem lehetetlen. Semmi sem lehetetlen. Meg kell ragadni őt. Hogy valóságá legyen. Nézzétek meg, mit mond Mária. Tegyél úgy, ahogy te szeretnéd. Tedd meg azt. Én nem akarok ellenkezni. Nem akarok ellenállni, és főleg nem akarok okosabb lenni nálad. Aki csodálatos vagy, aki bölcs vagy, aki egyedül igaz Isten vagy. És tudjátok, hogy ha látjuk azt, hogy kicsoda ő, akkor egyre inkább nem csak hallomásból, hanem nem csak olvasva róla, hanem egyre inkább a magunkévá lesz mindez. Valóságosan megtapasztalhatjuk ezt. Vágyni fogunk arra, hogy részesévé legyünk együtt is az ő újjászülő gyermeket világra hozó munkájának. És itt van egy érdekes pont, ahol együtt tudunk beszélni Máriával, ahogyan Mária is ezt tette. Történjék úgy, ahogyan te mondod. Érdekelte Máriát a hogyan? Azért gondoljatok el, hogy ez micsoda lehetetlenség. Egy szűz leányt. Mennyire lehetetlen dolog, amiről ott Isten beszél. Gábrielen keresztül. És azt mondja, hogy én nem ismerek férfit, tehát ez lehetetlen. Egy kicsit olyan az jutott eszembe, hogy olyan ez, mintha ma azt mondanánk, hogy én körülnéztem a világban, a világot nem érdekli az evangélium, én meg nem tudok bizonyságot tenni, nincs nekem ajándékom erre, lehetetlen. És úgy egy kicsit eltelik a szívünk szomorúsága, hogy hát jó, de azt látjuk, hogy rengeteg bűn van, most is bántottak, meg most is nem tudom én, a karácsony se úgy telik, ahogy Dani mondta, hogy ez akkora már ez a sürgés-forgás, hogy elveszik a lényeg, és azt mondjuk, hogy lehetetlen. Hogy ezt nem tudja megcsinálni. Nem tudok lelki beszélgetésre terelni egy párbeszédet, se a munkahelyen, se másút. Szomszédommal se tudok így beszélni, ő is már legyint arra, hogy én keresztény vagyok. És már észre se veszem, hogy ezek milyen dolgok, de ott van a biztatás. Nem azt mondja, hogy Mária, az az én dolgom, majd én megoldom. Nem, azt mondja, hogy a Szentlélek száll reád. Micsoda biztatás, testvérek, hogy Isten nem hagy bennünket árván, a Szent Lélkét adja karácsonykor is, hogy te bátor legyél, hogy te, ha hazamégy, akkor bátran vállald, azt is, hogyha megmosolyognak, hogyha bolondnak néznek, azt is, hogyha nem úgy tekintenek rád, mint akinek fontos a szava, elfordulnak, velem nem cigarettáznak együtt, nem hívnak kocsmázni, és akkor tudod, kikerülök egy körből, de ne foglalkozz ezzel. Azt mondja, a többi az én dolgom. A Szent Lelket adom, és Mária, a többit megteszem, mindazt, ami lehetetlen. Ő az, aki betakar. Ő az, aki beárnyékol bennünket is a Szent Lelkével. Tudjátok, testvérek, azért, hogy ne csak nekünk legyen életünk. Azért, hogy a születendő szent lehessen. Nem tudom, hogy van-e gyermeked, lelki gyermeked. Mert Isten nem véletlenül ad Máriákat. Nem véletlenül adja az ő szent lelkét. Azért, hogy szülessenek gyermekek, lelki gyermekek, szentek, akik majd követnek jó esetben a mi hitünket, még jobb esetben Jézus Krisztust követői lesznek. Ilyen gyermekeket kínál nekünk. Rengeteget. Ez a karácsonyi csoda. Szeretném, hogyha most elgondolkodnám azon, hogy neked is készített Isten ilyen gyermeket, akit befogadhatsz. Akinek végignézheted a születését, ott lehetsz vele, hogy ő lelkileg újonnan születik, hogy lelkileg a tied lesz az valamilyen módon, valami egész különleges módon az a gyermek, ahogyan Jézus Máriájé lett, de soha nem lett az, mert ő Isten. És soha nem lesz a miénk teljesen a gyermek, akit egyébként kölcsönbe kapunk. Mennyire érdekes ránézzek a gyermekeimre, és azt látom, hogy amit akkor is tudtam az induláskor, hogy csak kölcsönbe, ideig, óráig kaptam. És ilyenek a lelki gyermekek is, testvérek, akikre annyira vágyunk, hogy legyen. Lelki gyermekeket is úgy kapunk kölcsönbe. Addig kell is tápolni, segíteni őket, amíg el nem jutnak a nagykorúságra. Tejnek italával etetjük, olyan alapigazságokat mutatunk nekik meg a Bibliából, amit lehet, hogy most már ununk is. De amikor velük vagyunk, és őket etetjük ezekkel a tejnek italával, akkor az nagyon jó, az ránk is visszahat. Olyankor az történik az a csoda velünk is, hogy újra megéljük az evangélium örömhírét. Újra a részünké válik. Megvan a maga ideje ennek is. És szeretné Jézus, hogyha ott lennél akkor is, amikor ő nyíltan majd megvallja a hitét. Amikor világossá válik, hogy Krisztus követő. Amikor világossá válik, hogy milyen komoly közösséged van vele, mert őt is kegyelembe fogadta Isten, és mert ő is ugyanazt a Jézus Krisztust csodálja. Ott szeretne tartani téged akkor, amikor tanulja a Krisztussal való járást, amikor megtanulja, és föláll, és elkezd gügyögve imádkozni. Hát milyenek a mi első imádságaink, testvére? Ilyenek a gyerekeké. Gügyögve imádkoznak. Mondanak egy fél mondatot, amen. Hát ilyen az. És segítenünk kell őket, hogy egyre bátrabbak legyenek, hogy merjenek hangosan imádkozni. Hogy merjék elmondani, hogy mi történt velük. És aztán érdekes, hogy olyan kérdésekkel állnak elő ezek a gyermekek mindig, amire nem tudjuk a választ. A legtöbbször miért hangzik a kérdés sor, amikor már gügyögnek. És ilyenek a lelki gyermekek is. Állandóan megkérdezik az alapdolgokat is. Hogy ez hogy van, miért van, és akkor elkezd az ember kutatni a Bibliájába, hogy tényleg, hogy is van ez? Ez nekem akkoriban nem jutott eszembe. És te is épülsz, növekedsz rajta keresztül. És aztán örülj akkor, amikor kikerül a kezed alól, és nagy szolgálatokat tesz Istennek. Milyen jó örülni, amikor látod, hogy nem csak talpra állt, de férfi lett, harcos lett belőle. Milyen nagy öröm ez, testvérek. Örülj, egyrészt mert kegyelembe fogadtak, örülj és ne félj, mert ez a kegyelem a tied, és én azt kívánom, hogy a karácsonyfánk alatt lehessen sok gyermek, nagyon sok gyermek. Nagyon fontos lenne, hogy nekünk ez az ajándék. Szokták ezt mondani, hogy az igazi ajándék a gyermek, csak nem tudják, hogy amiről beszélnek. Azt Krisztus adta lelkiképpen. Gyermekek sokaságát. Azért mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Azért mondja, hogy legyenek sok-sok lelki gyermekeink, tanítványok, akik őt követik. Én ezt szeretném kérni ma, hogy ilyen karácsonyunk legyen. Gyertek testvérek, és hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk eképpen. Uram, látod a szívemet, hogy mennyiszer kiveszi az ördög azt belőle, hogy örüljek. Pedig a legnagyobb kegyelmet kaptuk. Nincs ennél nagyobb amnestia, hogy a nagy bűnöst elengedték. Köszönöm, Uram, hogy elengedtél. Hogy nincs semmi, ami vádoljon. Köszönöm, Uram, hogy a te csodádat nem csak karácsonykor, de minden nap átélhetjük. És Uram, annyira jó, hogy nem kell félelmek között élnem. És nem kell félelmek között élnünk. Olyan nagy kiváltság ez, olyan különleges kiváltság, hogy te utat adtál nekünk. Áldunk, Urunk, azért, hogy te önmagadat megmutatod, nem csak a neveiden keresztül, de az is, abban is, hogy milyen vagy valójában. Hogy téged csodálhassunk, téged áldhassunk. Tudod, Uram, nagyon sokszor magamat akarom éltetni, áldani. Magamnak kívánom azt, ami a tied. Olyan jó most, Uram, mindent oda tenni a fa alá, a képzeletbeli fánk alá, hogy te áld meg azt az akaratunkat, hogy engedjünk neked. Engedjünk neked, hogy azt tegyél velünk, amit te akarsz. Oda menjünk, ahova te mondod, és akkor is, hogyha lehetetlennek tűnik, akkor is merjünk bátran szólni rólad, és merjünk bátran szólni neked is. Köszönöm, Uram, azokat a gyermekeket, akik lelki gyermekek, akik itt fogantak ebben a közösségben. Áldalak téged ezért, hogy te képes vagy megújítani embereket. Áldalak téged azért, hogy képes vagy tanítványokat előhozni a semmiből, és áldalak és magasztalak azért, hogy van reményteljes jövő. És van áldás, amit te készítettél el a számunkra is. Kérünk, Urunk, hogy legyél így benne az ünneplésünkbe. Kérünk, Urunk, azért, hogy legyél benne az azokkal való találkozásainkba, akik még nem ismernek téged. Hozd el, Urunk, azt a világosságot az ő részükre is, amivel belevilágítasz abba a sötét homályba, ami körülvesz minket a világban. Kérlek, Uram, hogy legyen meg a te akaratod náluk, és az ő életükbe kerüljenek bele a vonzásodba. Ismerjék meg, hogy te nem egy csecsemő vagy csupán, hanem olyas valaki, aki meg akar születni az életünkbe. Te vagy az Isten fia, te vagy, Uram, az örökkévaló atya, te vagy a csodálatos tanácsosunk. Téged illet minden dicsőség és tisztesség. Amen.